Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja.
Műsor betöltve. Hostok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okos otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk!
Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Klub következő adása. Ma egy nagyon izgalmas témával készültünk. Vendégem Kovács Krisztián, aki a Silicon Labs magyar irodájának igazgatója, egyébként a globális alkalmazásfejlesztési csoport vezetője, és rengeteg olyan információról beszélgettünk itt már a podcast felvétel előtt, ami legalább 5-6 adást megtöltene. A mai alkalommal mégis arról beszélgetnénk, hogy hogyan kerül be a Silicon Labs ebbe a képbe? Vannak a hallgatók között szerintem, akik már hallottak róla, meg vannak, akik egyáltalán nem, és szeretnénk megmutatni, hogy miért is fontos a szerepe a Silicon Labsnak itt az IoT, illetve az okos otthonok világába, illetve beszélgetnénk most arról a egyre nagyobb nyomással a piacra kerülő sztori előtt, amit úgy hívnak szimplán csak, hogy Matter, és hogy kicsit megpróbáljuk megvilágosítani mind üzleti, mind felhasználói oldalról, hogy miért is volt szükség egyáltalán erre, hogy bekerüljön a piacra, mi is ez, és ez miért lesz jó nekünk. Szerbusz, Krisztián!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Megtennéd nekem, hogy most az életpályádról egy rövid betekintést nyújtanál, csak hogy lássuk, hogy mennyi mindent csináltál, és hogy miért is vagy tökéletes partner ebben a beszélgetésben arra, hogy megvilágítsuk ezt a történetet.
Köszi a lehetőséget még egyszer, és a meghívást a podcastra. Én villamosmérnökként végeztem, de előtte szakközépiskolába jártam, úgyhogy már nagyon korán elkezdtem mindenféle audio és digitális dolgokat bütykölni. Beágyazott szoftverfejlesztési szakirányon végeztem, úgyhogy elég gyorsan beszippantott a mikrokontrollereknek a világa. A szakdolgozatot is egy vezeték nélküli hálózat fejlesztését végeztük gyakorlatilag egy kisebb csapattal az egyetem során. Egyetem után egy Integration as a Seat nevezetű céghez kerültem. Ez egy kis startup cégnek a magyar irodája volt. Kifejezetten integrált áramkörök fejlesztésével foglalkoztunk, és azon belül is kifejezetten vezeték nélküli termékek fejlesztését végeztük itt Magyarországon. Először, mint alkalmazásfejlesztő mérnök érkeztem a céghez, de nagyon gyorsan bedobtak a mély vízbe, és mindenféle integrált áramköröket teszteltem, beágyazott szoftvereket írtunk, kis mintaalkalmazásokat, különböző demo boardokat, és minden, ami ahhoz kellett, hogy az ügyfeleink gyorsan és könnyen elindulhassanak a fejlesztés területén. Idővel egy picit csapatot vezettem, kifejezetten terméktámogatásra foglalkoztam, aztán sajnos a vezetőnk elhunyt 2012-ben, és akkor átvettem az iroda irányítását, és onnantól kezdve pedig bővült a terméktámogatási csapatom, és jelenleg az iroda vezetésén kívül én felelek a terméktámogatásért az IoT termékek tekintetében.
Tehát akkor ennél jobb embert nem találtunk volna a cégnél, aki erre rálát ilyen szinten, ilyen széles körűen.
Igenis, meg nem is. Ugye a vezetői szerepkör miatt egy picit azért én is távolodom a technológiától, de még azért így is elég jó rálátásom van, hogy a különböző szabványok és a vezeték nélküli megoldások hogy tudnak jól együttműködni.
Mesélnél nekem egyébként a Silicon Labsról, mert maga a cégneve ismerősen csenket, meg az ember, hogyha egyáltalán integrált áramkörök, meg ilyesmiben egy picikét is járatos, akkor biztos, hogy hallotta a nevét, de maga a Silicon Labs, mint olyan cég, akinek nincsen gyártósora, mondjuk így, egy kicsit magyarázatra szorul, hogy hol is van a piacon, vagy hogy is működik a Silicon Labs.
Világos. Ugye mi kifejezetten integrált áramkör fejlesztéssel foglalkozunk. Úgy szoktuk mondani, hogy fabless cég vagyunk, nincs saját gyártósorunk. Ez egy teljesen normális, bevett piaci modell a mai világban. Nagyon-nagyon kevés és nagyon nagy cégnek van csak saját gyártósora, mint például az Intelnek. Úgyhogy az integrált áramköröknek a nagy többsége Távol-Keleten gyártódik és tokozódik. De azon kívül, hogy a gyártás és a tokozást kiadjuk, de minden más mi saját házon belül végzünk, tehát a termékfejlesztés, marketing tevékenységek, tesztelés, előkészítés, a termékbevezetés, az minden házon belül történik. Mi egy austini, texasi cég vagyunk. Igazából, amikor a cég megalapult 2000 környékén, akkor kifejezetten olyan piaci réseket kerestek az alapítók, ahol meg tudjuk reformálni azokat a technológiákat nagyon egyszerű CMOS integrált áramkörökön keresztül. Az első termékeink között volt például a modem leválasztás, amikor ugye a transformátoros telefonvonal leválasztó helyett mi egy egyszerű CMOS áramkörrel megvalósítottuk ezt a technológiát. Tehát innen indult a cég. Aztán tudok még néhány olyan példát mondani, ami biztos mindenki használ otthon gyakorlatilag. Például TV-tuner, aki villamos mérnök, vagy aki jártas mondjuk az analóg technológiában, az tudja, hogy régen a TV-tunereket egy kis fém dobozkába passzív alkatrészekből kézzel hangolt megoldással vett a TV-nek a jelét, az volt a TV-tuner. Ezt nekünk sikerült megvalósítanunk először egy 7x7-es, majd később egy 5x5 mm-es QFN tokban. Ez is egy elég disztruktív megoldás volt. Aztán beszéltünk még az izolátorokról, amit ugye elektromos autókban használnak, vagy ipari területen. De a tavalyi év során úgy döntött a cég, hogy akkor ettől az üzletágtól mi megválunk, és kifejezetten és csak is az IoT termékek fejlesztésére fókuszálunk. Úgyhogy azóta, vagy hát előtte is gyakorlatilag, de azóta kifejezetten IoT-ra fókuszálunk, és azon belül is alacsony fogyasztású, vezeték nélküli, és jól integrált áramkörök, tehát kifejezetten single-on-chip solutionokra, amikor a mikrokontroller és a vezeték nélküli technológia egy tokban integrálódik. Ez a mi úgymond specialitásunk, ez az a terület, ahol nagyon jól tudunk teljesíteni, és mi gyakorlatilag platformmegoldásokat szoktunk fejleszteni, amiből származtatunk különböző termékeket, hogy különböző vezeték nélküli megoldásokat tudjanak abból fejleszteni az ügyfeleink.
Ez már csak azért is izgalmasan hangzik, mert hogyha az ember belegondol, akkor az összes olyan termék, amelyik az okos otthon kategóriába sorolunk, az biztos, hogy tartalmaz egy ilyen SOC-t, szép magyar kifejezéssel, és ez a lelke neki, úgyhogy nyújts nekünk légy szíves egy kis betekintést ilyen szinten, mint aki a fejlesztésével, illetve az üzleti oldalával is rálátása van, hogy ti hogyan kapcsolódtok egyébként a Matter Projecthez, már ami elmondható jelenleg ebből, hiszen még nem jutottunk a nyílt szabványi részhez el.
Így van. Nagyon nagy múltunk van különböző vezeték nélküli technológiák fejlesztésében, mint hardware szempontból, mint szoftver szempontjából. És itt ugye elsősorban inkább szoftver oldalról tudom ezt jól megfogni. Az, hogy ezek a termékek jól együtt tudjanak működni, vagy más gyártók termékei ugyanúgy, akár Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, vagy bármi más szabványos vezeték nélküli technológiáról beszélünk, biztos van egy szervezet, egy alliance, ami összefogja ezeknek a specifikációját, ezeknek a teszt metódusait, és garantálja azt, hogyha egy terméken rajta van mondjuk egy Zigbee Certification logó, akkor az biztos együtt tud működni más Zigbee termékekkel, még akkor is, hogyha ők független gyártótól származnak. Ugye mi a kezdetek óta jelen vagyunk ezekben a szabványosítási folyamatokban, tehát itt kezdődik igazából a munkának az első fázisa. Segítünk a szabvány kidolgozásában, ezáltal mi is információt kapunk arról, hogy milyen irányba megy a piac, mi is a termékeinknek a fejlesztését abba az irányba tudjuk tolni, és együtt fejlesztjük a mi szoftverstekkeinket, a hardware platformjainkat, hogy amikor az a szabvány ténylegesen kijön a piacra, akkor már egy kész hardware és egy szoftver megoldásunk legyen. És a Matterhez is így kapcsolódunk gyakorlatilag, mert mi már a Zigbee Alliance-től kezdete óta gyakorlatilag ott vagyunk a bortagok között, és azóta ha akár a Threadről, akár az OpenThreadről, akár a Matterről beszélünk, akkor az mind meghatározó számunkra, és mi is mind meghatározók voltunk a szabvány életében és a szabvány kialakításában.
Ez nagyon jó hangzik, már csak azért is, mert belegondolva elmondhatjuk megint, hogy magyar kezek munkálták a Matter hátterét ilyen szinten. Ezt jó hallani, hogy azért ezen a téren is valamilyen szinten kicsit belefolyunk, már csak azért is, mert a Thread is velünk van most már lassan 8 éve, majdnem 10 éve, és mostanában mondjuk úgy, hogy a CES óta került be mondjuk a köztudatba is egyébként, hogy ez valami, és hogy ez miért is érdekes, és erről majd szerintem egy külön műsort fogunk szentelni, amikor a Threadről fogunk beszélgetni egy kicsikét, mert maga a Thread működésének az alapjait megérteni, az, hogy ez miben különbözik mondjuk a Zigbee protokolltól és hova lehet rakni, ez szerintem nagyon meghatározó, és a Matter életében is meghatározó.
A Matter életében abszolút meghatározó, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a Matter lehetővé teszi, hogy akár egy gyors kommunikációt Wi-Fi-n keresztül, vagy egy lassabb, de energiahatékony kommunikációt Thread-en keresztül meg tudjunk valósítani. Tehát az az egyik olyan kommunikációs protokoll, amit a Matter alatt használunk.
Hogyha a Matterről beszélünk, akkor ilyenkor hova tudjuk magát ezt a protokollt elhelyezni, hogyha most beszélünk itt a Zigbee-ről, beszélünk a Thread-ről, ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Ezt csak úgy finoman, röviden, hogyha... Igen, tudom, hogy nehéz lesz, de...
Igen. Hát ugye, amikor egy Zigbee-ről, vagy amikor egy Thread-ről beszélünk, akkor ők elsősorban fizikai réteg, megszintű, és egy picit routing oldalról megvilágított kommunikációs protokollok. Mindegyiknek van egyfajta alkalmazás rétegbeli megvalósítása is, de a Matter egy picit túllép ezen, és a Matter próbált egy picit tovább fejleszteni azokon az elérhető funkciókon, amiket a Zigbee, a Thread, vagy adott esetben a Wi-Fi nyújt az ügyfelek számára.
Mondhatjuk azt, hogy még egy kicsit sánta is a hasonlat, hogy szeretne az IoT-nak a Wi-Fi-je lenni, hogy ne azon kelljen gondolkodni, hogy van-e Wi-Fi vagy nincs otthon, hanem hogy ja igen, működik az internet, és az, hogy működik, és milyen módon jut el a telefonunkra, abban nem kell gondolkodnunk.
Igen is, meg nem is.
Tudom, sajnálta a hasonlat egy kicsit, igen.
Igen. Ugye egyrészt a Matter szabványosítja az alkalmazási réteget. Uh-huh. De ettől függetlenül azért nem fedi el a végfelhasználói alkalmazás sem, meg annak az élményét. Tehát az mindig az adott ökoszisztéma, vagy az adott gyártónak a szerepe, hogy abból uh-huh. egy felhasználói élményt, egy user experience-et, egy felhasználói felületet kreáljon. Azt szoktuk mondani, hogy ilyen egyszerű analógiával élve, akkor a Thread, a Wi-Fi, a Bluetooth és az Ethernet, mondjuk az a papír uh-huh. és a tinta. A Matter az mondjuk legyen a levél és mondjuk a szavak. Uh-huh. És hogyha mondjuk egy ökoszisztémáról beszélünk, az meg legyen a sztori vagy a könyv. Uh-huh. Tehát uh-huh. valahogy így lehet őket egy ilyen réteges architektúrából beszervezni. És ugye úgy elsősorban most már inkább use case-ekre fókuszálunk, uh-huh. tehát hogy néz ki egy izzó, hogy néz ki egy zár, hogy lehet ezt jól megvalósítani, milyen fizikai rétegbeli, milyen megszintű, milyen alkalmazás szintű protokollok, vagy adott esetben attribútumok szükségesek ahhoz, hogy szabványosítsunk mondjuk egy zárnak, vagy egy izzónak a megvalósítását.
Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy lesznek mondjuk egy termékcsoportok, uh-huh. és ezeknek lesznek alaptulajdonságai, amit egyértelműen vannak definiálva a Matter alatt, és bármelyik gyártó terméke kommunikál ezen a platformon, azt ennek megfelelően fogja tenni.
Igen, hogy egy kicsit szakmázzunk is. Uh-huh. Ugye ez a Zigbee oldaláról ez már valamilyen szinten megvolt, úgy hívjuk ezeket, hogy Zigbee Cluster Library-k, ami ezeket a use case-eket, vagy alkalmazási területeket elég észen jól leírja. Meghatározza azt, hogy milyen attribútumoknak kell, mondjuk egy izzónak rendelkeznie, hogy azt föl lehet kapcsolni, lehet-e azt dimmelni, lehet-e annak a színét változtatni, vagy a színhőmérsékletét változtatni. És ezeket a Matter-t is vette, ezeket a Zigbee uh-huh. Cluster Library-ket. De nem minden felhasználói alkalmazásra voltak ilyen Cluster Library-k. És amikor a Matter létrejött, ugye egyre több nagy cég csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és akkor ők hozták magukkal ezt a know-how-t. Például termosztát. Nem annyira volt jó termosztát Cluster Library a Zigbee-nél, uh-huh. úgyhogy ezt mondjuk az Amazon ezt hozta magával. Vagy mondjuk, ha egy okos zárra gondolunk, az egy viszonylag új dolog. A Zigbee azért ez egy elég régi technológia, ami 2008-2007-re nyúlik vissza, akkor még nem igazán voltak okos zárak, uh-huh. de időközben kialakult. Kialakult az a struktúra, az az architektúra, amivel egy jó okozárat le lehet írni egy ilyen cluster library szinten, és akkor azt is hozták ezek a nagy gyártók magukkal. Tehát, hogy folyamatosan fejlődik, és az a jó a Matterben, hogy ez az összes nagy gyártó felismerte, hogy neki részt kell ebbe vennie, nem szabad a saját ökoszisztémájukat bezárni és önmagukra hagyatkozni, és ezáltal ezt a know-how-t, ezt a tudást hozzák, beintegrálják és beépül a szabványba.
Ez nagyon jó hangzik, egy kicsikét úgy érzem, mint hogy az okos otthonok állnál, jönne el, hogyha ez ilyen szépen alakul, és tényleg így működne, mert a fejemben ott a kép, amikor tényleg egy izzócsere nagyjából ugyanazt a rutint veszi igénybe, mint az ember bármit hazavisz otthon a boltból, és betekeri az izzót, és azt mondja, hogy oké, nem fog magától rögtön működni, de mondjuk a telefonján azt mondja, hogy oké, vettem egy új izzót, oké, látom, rendben van, mostantól kezdve működik. Ez az élmény már tudja azt hozni, amit egy átlag háztartásban nulla informatikai háttérrel, nulla hobbista háttérrel, kvázi hagyományos életvitellel az ember tud használni.
Ez egy nagyon fontos szempont, amiről te beszélsz. Ez, mi úgy hívjuk, hogy eszközadaptáció, tehát hogy kerül egy eszköz be egy mother hálózatba, vagy hogy autentikálom, hogy ő bekerülhessen egy mother hálózatba. És hogyha visszanézünk egy Zigbee, vagy egy Thread, vagy bármi más protokollt, ott ugye ez nem volt szabványosítva. Ott a saját ökoszisztéma, a saját gyártó határozta meg, vagy ő fejlesztette ki, hogy akkor hogy néz ki ez a folyamat, hogy te telefonon keresztül csinálod ezt, vagy egy egyszerű... Egy lámpa kapcsolatán mondjuk a kapcsolási darabszám alapján most akkor tudja, hogy 6 kapcsolás után csatlakozhatok, 5 kapcsolás után még nem. És ezt a fajta protokoll autentikációt is szabványosítja a Meddle. Egyrészt azt mondják, hogy amelyik egységnél lehetőség van, akkor használjunk telefont. Használjunk egy Bluetooth kapcsolatot, amin keresztül könnyen, gyorsan a hálózat részévé tudjuk autentikálni ezeket az eszközöket. Ugye egy általában vonalkódot szoktunk segítségül hívni, amit hogyha beszkenel a telefonon keresztül, vagy a telefonos applikáción keresztül, akkor azt tudja, hogy melyik device-ról van szó. Fontos tudni, hogy a Meddle-nél például nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a security-ra, és például az egy alapfelvetés, vagy egy alaptétel a Meddle-nél, hogy minden egyes eszköznek saját egy gyári számának kell lennie. Gyári szám nélkül nem lehet eszközt gyártani, azt az Alliance azt ellenőrzi azokat a számokat, vagy azokat a gyári számokat, és autentikáció nélkül nem léphet be eszköz a hálózatba például.
És akkor, amíg nem lesz minden eszköz Meddle kompatibilis, de mégis szeretnének a gyártók valamilyen módon becsatlakozni, tehát nyilván nem jelentetjük ki rögtön, hogy most minden eszközt kidobunk, és akkor threades eszközeink lesznek, meg wifi-s eszközeink, és erre Meddle-t rakunk, akkor a meglévő megoldások hogyan tudnak ehhez az irányvonalhoz csatlakozni?
Tudnak a meglévő eszközök csatlakozni különböző bridge-eken keresztül, úgy, ahogy eddig is volt. A Meddle-nek ez is egy nagy előnye, hogy IP alapú kommunikációt használ, tehát adott esetben egy API, vagy egy bridge nélkül is tudunk, hogyha Wi-Fi-n keresztül kommunikálunk, egy végponttól a cloudig kiépített kommunikációt létrehozni, akár egy bridge nélkül is gyakorlatilag.
Tehát az azt jelenti, hogy úgy képzeljük el, hogyha most termékre igyekszem lefordulni, konkrét terméket fogok mondani, mondjuk a Philips Hue bridge, ami most éppen Zigbee hálózatot épít ki maga mögött, és tud Etherneten kapcsolódni, akkor kap valamilyen frissítést, ez a végfelhasználó szempontjából annyi, hogy oké, új frissítés van, lefrissíted-e, oké, megnyomja, és akkor azt jelenti, hogy onnantól kezdve ő ismerni fogja a Meddle nyelvet.
Ismerheti, mondjuk így, a Zigbee 15.4, 802.15.4-es fizikai réteg kommunikációt használ, egy 2.4 GHz-es szabványosított kommunikáció, tehát ugyanaz a fizikai réteg, tehát a fizikai rétegbeli kommunikációs dolgokat egy szoftver frissítéssel könnyen elérhetővé tudjuk tenni. Az, hogy a Hue Bridge-ben mondjuk milyen processzor van, hogy az alkalmas-e arra, hogy az a kód az elférjen benne, és
igazából
hogy
csak minden arra mást
funkciót meg lehet valósítani, de teoretikusan megoldható.
Igen, erre igazából ez. Tehát, hogy nem feltétlenül kell új eszközben gondolkodni rögtön, hogy a meglévő megoldásainkat élvezhessük ott is a Meddle által nyújtott kedvezményt.
Abszolút, sőt, ez abszolút az üzlet része is, tehát egy nagyon sok gyártó még nem is tudja, hogy milyen Meddle eszközöket fog használni, nem is tudja, hogy milyen funkciót fog bekapcsolni egy gateway-be, egy nem tudom, egy set-top box-ba, de attól még beleteszi a rádiót, beleteszi az SOC-t, és majd egy későbbi firmware upgrade-del bekapcsolja ezt a funkciót. Mikor majd ő kitalálja, hogy üzletileg neki ez hogy éri meg, megéri egyáltalán, mik azok a funkciók, amik majd Meddle-n keresztül mennek, de a hardware-t felkészíti arra, hogy majd, hogyha oda jutok, akkor bekapcsolom és elérhetővé teszem ezt az ügyfeleimnek.
Ez azért is nagyon érdekes, mert innentől kezdve vásárolok valamit, ami közben lesz okosabb idézőjelbe téve idővel. Nem ragadunk meg ott a termék életútban, hogy megvettük, és akkor oké, van némi követés, és de fizikailag nem kerül semmi új bele, hanem akkor ez új távlatokat nyithat ilyen szinten.
Igen, igen, abszolút.
Ez nagyon jó hangzik. Ami bennem felmerült, és egy korábbi beszélgetésünk az Okos Otthon Laborban, podcast adásban beszélgettünk Kár Margerivel és Zelena Gergelyel erről a témáról, és felmerült egy olyan kérdés, ami jogos, és úgy gondolom, hogy megválaszolásra talán te vagy a legjobb személy, hát ebbe tudsz nekünk segíteni, hogy mi van azokkal a funkciókkal, amelyek nem kerülnek be a szabványos medőr osztályleírásba. Tehát, hogyha mondjuk valaki fejleszt konkrétan egy klímát, ez medőr kompatibilis, az alapfunkciókat tudja, de mondjuk van egy olyan funkció ebbe az eszközbe, hogy mit tudom, egy kisbaba altató üzemmód, most mondtam valami nagy valami, ami egyébként nem része a szabványnak, hogy ehhez külön alkalmazás kell majd, hogy elérje, ez milyen módon tud majd megvalósulni?
Nem biztos, hogy most helyből tudok erre válaszolni. Ennyire nem ástam bele magam a medőr szabványba. A Bluetooth tudom erre felhozni egy jó példaként. Tehát ott is ilyen hasonló profilokat, nem teljesen úgy, mint a Zigbee-nél vagy Matter-nél, de hasonló profil jelleggel írja le a különböző Bluetooth funkcionálásokat a Bluetooth szabvány, de ott is lehetőség van sajátot létrehozni. Adott esetben úgy is, hogy én elmegyek a Bluetooth Alliance-hoz, és akkor engedélyeztetem, és akkor mindenki tudni fogja, hogy ó, nekem van egy sajátom, és akkor más is tudja ezt használni, de úgy is, hogy nem engedélyeztetem, de az én API-omba, az én felhasználói felületemen ez alapján élesítek egy funkciót. Szóval biztos vagyok benne, hogy a Matter-nél is így
hasonló.
Lesz. Hasonlóképpen fog egy ilyen struktúra kialakulni, hogy akkor egy olyan clustert létre tudok hozni, ami a sajátom. Ha szeretném, szabványosítom, ha nem, akkor az nem fog másokkal együtt működni.
Jól érzem, hogy egy kicsit segít is abban a ilyen szinten a Matter kialakulása, hogy szétválassza a szoftverfejlesztés irányt, illetve a hardverfejlesztés irányt, hogy ha valaki csak a hardware fejlesztésre akar fókuszálni, és csak arból szeretne megélni, és ez az ő irányvonala, ha azt mondja, hogy én Matter kompatibilisen alkotom meg a hardveremet, akkor egy külsős cég, mondjuk most megint hozok SmartThings, vagy bármilyen hasonló megoldás alapján be lehet ültetni. Tehát analógiában egy kicsikét hozza azt, amit az e-wave esetében érzünk.
Igen, bár én üzletileg másképp fognám ezt meg.
Erre kíváncsi vagyok.
Picit nehéz azt elképzelnem, hogy csak hardware-ből meg tud élni egy cég. Tehát csak abból, hogy én most Matter kompatibilis vagy Bluetooth kompatibilis hardvereket fejlesztek. Ez kevésbé életszagú. Inkább azt mondanám, hogy az már inkább, hogy fejlesztek egy hardvert, ami különböző ökoszisztémákba tud csatlakozni, de majd az én saját szoftverem, vagy a firmware-em megmondja, hogy melyik ökoszisztéma az, amivel ez együtt fog működni. És ebben tud segíteni a Matter nagyon sokat. Hogyha megnézzük az üzleti oldalról, még a Matter előtt, tehát egy Zigbee, vagy egy ZV, vagy bármelyik más szabványosításnál, ugye elég magas belépési pont volt a cégek, a fejlesztő cégek számára. Érteni kellett a protokollhoz, érteni kellett a hardwarehez, érteni kellett a mobil alkalmazás fejlesztéshez, cloud programminghoz. Nagyon sok rétű volt ahhoz, hogy egy komplett felhasználói élményt és egy komplett terméket le tudjak tenni az asztalra. Ugye jöttek a nagy cégek, akiknek nem elsősorban az a üzleti modelljük, hogy akkor ők hardware-t fejlesztenek, hanem ők inkább a cloud vagy a service oldalról keresik a kenyerüket. Így gondolok itt a Google, Apple, Amazon, csak hogy néhányat soroljak. De ők sem maradhattak ki ebből a home automation dologból. Tehát ők is látják azt, hogy erre szükség van, az emberek ezt használják, látják azt, hogy a service oldalról megfogva ők is tudnak kapitalizálni ebből a piacilésből. És akkor ők különböző ökoszisztémákat hoztak létre, most nem sorolom fel őket, mindenki tudja, miről beszélek. Ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen ökoszisztémához valaki terméket be tudjon szállítani, nagyon magas elvárási szinteknek és nagyon magas tesztelési követelményeknek kellett megfelelni. De amellett ugye nem kellett mobil alkalmazás fejlesztéssel, nem kellett cloud fejlesztéssel, semmi más egyébben foglalkozni. A Matter az azért jó, mert amíg régen a cégeknek el kellett dönteni, melyik ökoszisztémába szállítanak be, ugye óriási volt a belépési költség, hogyha többbe szerettek volna beszállítani, azáltal, hogy szabványosítom az alkalmazási réteget, azáltal, hogy szabványosítom a security megoldásokat, vagy a device adaptációt, ezáltal nagyon könnyű sémákban gondolkodni, nagyon könnyű több ökoszisztémából is beszállítani. Tehát piaci alapon ez inkább meghatározó, mint az, hogy fejlesztek egy hardvert, aztán majd más ír rá egy szoftvert. Vagy mondok egy másik példát. Telekommunikációs cégeknél látjuk ezt, vagy láttuk ezt már előzőleg is, hogy nekik az az érdekük, hogy a set-top boxuk bekerüljön a lakásodba, hogy tévét, telefont, internetet tudjanak szolgáltatni neked. Azért ők is látták, hogy nyitni kellene a különböző home automation megoldások irányába. És ugye ők már ott vannak az otthonban, nekik elég kiterjedt ügyféltámogatási rendszerük vagy csapatuk van, könnyen tudnak segíteni, és általában sajnos pont őket hívták fel, hogy most nem működik a termosztátom. És ugye nekik nehéz volt ezt megválasztolni, mert hát mi az internetet szolgáltatjuk, a termosztáthoz nem értünk, mert azt te megvetted egy másik ökoszisztémából. Úgyhogy nekik ez egy, az egy nagyon nagy előny, hogy a Matternél például egy multi-adminisztrációs protokoll jön létre, hogy egy eszközt több Matter hálózatba is be lehet autentikálni, és több routeren keresztül is lehet mondjuk azt az ISO-t vezérelni. Tehát ők is nagyon egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan tudnak terjeszkedni home automation irányába. Legyen az csak egyszerű riasztóhálózatoknak a monitorozása, vagy akár egészségügyi szolgáltatások, legyen az idősek monitorozása, vagy bármi más területen újabb és több szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek. És ugye itt jön be az, amit mondtál, hogy ők beteszik ezeket a rádiókat a set-top boxba, nem igazán tudják, hogy még hogy fogják piacilag ezt kapitalizálni, nem igazán tudják, hogy milyen funkciót fognak ebből kihozni 5-6 éven belül, a set-top boxot nem gyakran cserél az ember, legyen ott a rádió, legyen ott az SOC, aztán majd bekapcsoljuk egy firmware update-en keresztül, és akkor itt jön, amit te mondtál, hogy akkor különböző új funkciókat szoftveren keresztül be lehet kapcsolgatni.
Ez nagyon érdekesen hangzik már csak azért is, mert nagy változást hozhat a piacon, hogyha a okosotthon központunk hirtelen a set-top boxunk lesz, hiszen onnantól kezdve olyan embereknek is elérhető lesz, mert egy set-top box azért nagyon-nagyon sok háztartásban elérhető, akik eddig ilyenben nem gondolkodtak. Nyilván a szolgáltatónak megérdeke lesz azt mondani, hogy figyeljetek, itt van ez a lehetőség, miért nem próbáljátok ki. Tehát ez egy nagyon nagy ugrást adhat ilyen szinten az okos otthon eszközpiacnak, illetve a okos otthon megismertségének, ami egyébként nagyon jó lenne, hogyha előre haladna Magyarországon is. Említetted nekem korábban, és ez a multi-management, ez egy nagyon érdekesen hangzó dolog, tehát hogy távolról bele tud segíteni akár a szolgáltató, akár egy eszközről többen is tudjuk ilyen szinten adminisztrálni az adott eszközt, hogy ha ez így működik, a lokális vezérlés mennyire működik egyébként a Matteron belül? Tehát mondhatjuk azt, hogy én csak lokálisan szeretném ezt használni, mert ugye ez szokott a másik kérdés lenni, ugye ahonnan elindultunk a Matternél a chip kezdeményezés, a Connected Home over IP, értető módon kérdéseket vetett fel, hogyha a Connected Home, amit ugye úgy definiált annó a Google is, hogy valamilyen felhőszolgáltatáson keresztüli megoldást jelent, mennyire működhet lokálisan ez a megoldás?
Ja, abszolút gyakorlatilag. Tehát, hogy semmi nem nyom minket abban az irányba, hogy ha nem szeretnénk, akkor ne kössük egy valami felhő alkalmazáshoz, vagy mobiltelefonhoz az eszközeink működését, teljesen tud lokálisan is működni. Amiben a Matter tud segíteni, ez pont az ellenkezője, tehát hogyha mi azt szeretnénk, hogy könnyen és gyorsan kijussunk a cloudba, akkor hogyha Wi-Fi-n keresztül adjuk meg a Matter kommunikációt fizikai réteg szinten, akkor gateway-ek, vagy bridge-ek, vagy bármi más nélkül gyakorlatilag a Node közvetlenül ki tud menni a cloudba. De hogyha szeretnénk, akkor teljesen lokális tud maradni.
Ez azért is érdekes, mert a hobbistaim nem azért itt belül mocorog, és próbálom elhelyezni a saját otthonomba fejben a Matternt, és ez hogyan segíthet.
Tudok erre példát mondani. Szerintem te is Home Assistant-et használsz.
Igen.
Én is. Szeretem én is otthon tartani ezeket a dolgokat, és nem ki a cloudba. gyakorlatilag egy bridge-el, vagy ha Wi-Fi-n keresztül, akár bridge nélkül is, ugye a bridge az lehet egy USB stick, vagy bármi más, amit hozzákapcsolunk, amit tud egy 15.4-es thread alapú kommunikációt megvalósítani a Home Assistant Raspberry Pi, vagy bármilyen más rendszeren futtatja az ember, és a hálózat között, és ugye ilyenkor ő lesz az adminisztrátor, és ő fogja beléptetni az eszközöket, ő fogja kezelni a hálózatot, úgyhogy teljesen lokálisan tudjuk tartani ezeket az információkat.
Ez már csak azért is érdekesen hangzik számomra, mert akkor nagyon nagy fejlesztési kapacitást szabadíthat fel, hogyha azt mondom, hogy azokat a cégeket veszem, akik mondjuk egy Home Assistant alá bekerültek, és most bőven 2000 fölötti integrációról beszélünk, ezekből, ha sok Matter szabványos kommunikációs forma alakul ki, akkor az azért fejlesztői kapacitásokat szabadíthat fel, hogy nem kell minden egyes ökoszisztémára külön-külön fejlesztést végrehajtani. Jól gondolom ilyen szinten?
Igen, szerintem igen. Nagyjából jól látod a dolgot. A másik előnye a Matternek, hogy ez egy open source. Tehát, hogy amíg régen ugye az integrált áramkör gyártók nyújtották általában a software stack-eket, ugye az egy know-how, azt általában lezárjuk, és mint egy library adjuk, addig a Matter most már open source-ként elérhető. De egyrészt könnyebbé teszi a fejlesztést, tehát a fejlesztőnek nem kell visszamenni a support oldalra, és megérteni az adott funkciót, és az, hogy működik, vagy az adott függvényt, hanem itt a forráskód alapján meg lehet érteni, hogy megy egy routing, vagy hogy lehet egy hálózathoz hozzáadni egy eszközt egyszerűen. Tehát ez biztosan segít.
Akkor mégis azt mondom, hogy el fog jönni nekünk akár hobbistáknak is ilyen
szinten. Igen, de azt azért látni kell, hogy nem fog mindenki hardware fejleszteni. Az egy nagyon-nagyon nagy költség, hogy hatékonyan és olcsón fejlesztünk hardvereket. Tehát, hogy biztos, hogy vedni fogjuk majd a különböző ökoszisztémáknak a hardvereit. Általában azért ezekben nem olyan egyszerű firmware-t sem cserélni. Nem szokták szeretni a gyártók, ha csak nem kifejezetten hobbistáknak szánják azokat az eszközöket. De mivel a szabvány az gyakorlatilag nyitott lesz, ezért gyorsan vissza lehet fejteni, és gyorsan meg lehet érteni, és gyakorlatilag saját alkalmazást köré tenni. De amit még tudni kell az ökoszisztémákról, hogy az egy dolog, hogy mondjuk van egy izzunk, és ugye annak van egy on-off profilja, vagy bármilyen más funkciója. De ez mindig az ökoszisztéma teszi köré, hogy használjuk. Van egy mobil alkalmazás, van egy felhasználó felület, van egy nyomógomb rajta, vagy milyen egyszerűen lehet azt mondjuk automatizálni. Milyen egyszerűen lehet mondjuk egy mozgásérzékelőt összepárosítani egy izzóval, és különböző rutinokat létrehozni, megszabni azt, hogy csak sötétben kapcsoljon fel az az izzó. És ez az lesz az, amit mondjuk egy Home Assistanton keresztül sokkal egyszerűbben és könnyebben tudunk majd programozni. Nyilvánvaló lesz, hogy melyek ezek a cluster library-k, amik az adott eszközben implementálva vannak, és nem kell az adott ökoszisztémára hagyatkozzunk, hogy ezt a user interface létrehozzuk, hanem mint hobbisták meg tudjuk ezt mondjuk egy Home Assistanton keresztül, azon keresztül is létre tudjuk hozni.
Egyre jobban tetszik ez a dolog nekem. Még a legközelebbi thread beszélgetés után tényleg úgy fogom érezni, hogy megy ez a dolog valahova, mert nagyon sokszor ugye, ha valaki ebbe bele szeretne vágni, és azt mondja, hová beszaladok a boltba, veszek ilyen meg ilyen eszközt, hú, abban a másik boltban az akciós vagy olyat is veszek, hát ez is ugyanaz a protokollt használja, mint az, akkor ezeket ugye egy helyet tudom alkalmazni, és ilyenkor szokott elkövetkezni általában mindig az, amikor az ember az első csalódás éri, hogy hát igen, ez működik a saját alkalmazásával, meg ez is működik a saját alkalmazásával, és lehet, hogy hát ő ugyanazt a protokollt beszéli elvileg, de mégsem tudom őket összehozni.
Így van. Tehát ez egy nagyon fontos különbség mondjuk egy Zigbee vagy egy Zigbee szabványhoz képest, hogy amíg egy Zigbee hálózatot létre akarok hozni, oda mindenképp kell egy Zigbee bridge. Tehát az lesz az interfész, amit elérek mondjuk Home Assistant-tel, vagy bármilyen más szolgáltatáson keresztül. Tehát kell egy API. Ugye a Matternél, hogyha a Wi-Fi alapú terméket vásárolsz, akkor nagy valószínűséggel nem fog kelleni ez az API, mert őt be fogod tudni léptetni egy Wi-Fi-n keresztül egy Matter hálózatba. És ez egy elég fontos különbség lesz, tehát nem kell majd mindenféle bridge-eket, meg routereket, meg border routereket vásárolnunk, hanem ezekre lehet hagyatkozni. Hogyha 15.4 alapú lesz a kommunikáció az eszközödnél, ugye a elemes alacsony fogyasztású eszközöknél ez alap, ott még mindig kell egy thread border router, de mivel maga a Mother hálózatnak ténylegesen a device beléptetése, a software frissítési folyamat, a security folyamat, tehát hogy minden adott és minden szabványosított, ezért majdnem mindegy, hogy melyik gyártótól veszed, működnie kell ezeknek az alaplépéseknek. És onnantól kezdve már tényleg csak a cluster library-kön múlik, hogy mi van implementálva az adott eszközben, és akkor azt tudod használni majd különböző eszközökről.
Mennyire eszembe jutott a Zigbee hálózat és a Zigbee hálózaton lévő vagy megjelenő furcsaságok vagy problémák. Pont amit említettél itt a szabványos beléptetésnél, hogy ahány gyártót választunk, annyinél kell 5-ször nyomni, 6-szor kapcsolni, és
hát
hasonlók.
Hát vagy tájcsizol, amikor touchlinkelni akarsz egy kapcsolót egy lámpához, vagy ami már ugye fent van a falon.
Igen. Igen, tehát ezek minden esetben úgy éreztem eddig, hogy azért egy gátat szabnak, mert a legtöbb felhasználó azt mondja, hogy ne hagyjatok ezzel békén, vagy elsőre nem sikerül másodikra, és aztán...
Őszintén még nekem is sokszor. Tehát én is touchlinkeztem, és amikor valami oknál fogva elfelejti, és akkor ki kell vennem a kapcsolót a fajból, és újra összeparasítani az ISO-on, akkor nekem is elmegy a türelmem, tehát az nem.
Úgyhogy ha ma csak ezt az oldalát megoldja, és ezt a bosszúságot leveszi a vállunkról, már akkor úgy gondolom, hogy sokkal előrébb fogunk járni. Az időnk viszont közben nagyon elszaladt, úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogyha van még valami kis rövid üzeneted, akkor azt most elmondhatod így összefoglalóan a medőről, hogy mindenki érezze, hogy miért is jó ez az irányvonal.
Nagyon fontos az, hogy a nagy cégek összefogtak a felhasználók igényeinek a kiszolgálására. Nagyon fontos az, hogy az alapvető procedúrákat ténylegesen szabványosítsák, legyen az software frissítés, legyen az eszközbeléptetés a hálózatba, legyenek azok a cluster library-k. Tehát ez mindenképp elősegíti az eszköz adaptációkat, az, hogy ténylegesen gyártó függetlenül tudjunk vásárolni ilyen eszközöket, és ne kelljen a gyártónak a saját routerét, meg a saját bridge-ét beraknunk a lakásunkba. Ez egy nagyon-nagyon jó irány, és nagyon várjuk, hogy véglegesüljön a szabvány, és tényleg kijöjjenek az első termékek, amik már Mother szabvány szerint működnek.
De hogy jósolod, nyilván ennél többet nem fogsz tudni mondani, de hogy az év második felére várhatunk már ilyen eszközöket egyébként. Igen. A piacon. Jó, köszönöm szépen.
Vártam, de maradjunk ennyinél.
Igen, így gondoltam, hogy ennél többet nyilván nem oszthatsz meg velünk. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velünk. Fogunk megjönni később is adással Krisztiánnal. Van egy-két olyan téma, amit itt beszéltünk, és mint mondtuk például a Thread is olyan, amikről érdemes lenne beszélni, és szerintem nagyban szolgálja a megértést, hogyha ezt Krisztián mondja el, és ő, aki belelát ezekbe, jobban el fogja tudni mondani, mint az én saját gondolatmenetem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, legközelebb akkor beszélünk még veled. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy a mai adásunkat végighallgatták. Hogyha itt vagytok a podcast alkalmazásban, akkor legyetek szívesek, nyomjatok nekünk csillagot, iratkozzatok fel, értékeljetek, mondjatok el, hogy mi tetszett, és persze kérdezzetek, hogyha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan küldjétek el az info@okosotthon.club e-mail címre, és Krisztiánnak továbbítom az egyes kérdéseket esetleg is, ami olyan, azt akár adásban is össze fogjuk foglalni, hiszen nektek készül a műsor, a ti véleményetekre, kérdéseitekre vagyunk kíváncsiak. Köszönöm szépen, hogy minket hallgatotok, sziasztok!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt.